szeretett testvéreim, az Úr Jézusban. Már a megszívón is láttátok, olvastátok, és itt a bevezetőben is elhangzott, hogy ma a családra szeretnénk odafigyelni. A családra, amelyért sokan sajnos aggódunk. A családért, amely szürkebb értelemben természetesen a vér szerinti, test szerinti családunk megjelenítésében is ott van, álmainkban, imádságainkban is ott van. De természetesen ugyanígy gondolunk, figyelünk a lelki családra, a szűkebb és a tágabb családra. Arra a családra, amelyben most együtt vagyunk, az evangélikus családra, itt a Dunántúlon. Természetesen a tágabb családra is gondolunk imádságban, azokra, akik ebben a hazában élnek, a határokon túl. Gondolunk azokra, akik egyáltalán ennek a földnek a lakói, Isten gyermekei. A család a modern időben sokat szenved. Tudjátok ti is, hogy sok probléma van körülötte, mintha a család keretei fölhomlóban, föloldódóban volnának, és ez nagyon rossz érzéssel tölt el mindenkit, aki tudja, hogy a család mennyire fontos az életünkben. Ma első gondolatképpen a hiány fájdalmáról szólok. Mert vannak hiányaink a családban. Egy gyerekkori emlék jutott eszembe, ami nagyon-nagyon sokáig kínozott. A nagymamánál volt vendégségben egy rokonunk, akinek a lábát amputálták. És emlékszem arra a testvére, amikor én ott csindörögtem kisfiúként, és ez a rokon panaszkodott, hogy fáj a lába, amit korábban már levágtak, amit amputáltak. És én ezt nem tudtam fölfogni. Nem tudtam még akkor, hogy lehet az, hogy egy levágott láb fáj. Hogy az fáj, ami nincs. Nem tudtam megérteni, mert nem sok fogalmam volt arról, hogy a fájdalom az nem biztos, hogy ott születik, ahol éppen van. Lehet, hogy éppen az agyban, lehet, hogy az idegpályákon. Nem tudtam az anatómiáját, csak csodálkoztam, hogy hogy lehet az, hogy valami fáj, ami nincs. És aztán azon gondolkodtam, hogy ezzel ugyanígy vagyunk más területen is. Kinek írná alá azt az igazságot, hogy nagyon sok esetben a legnagyobb fájdalmat az okozza, ami nincs. Szeretnénk elvesztése. Kinek érezte volna még átadt a borzalmat, mint akkor érzett, amikor valaki, aki a szívéhez közel állt, elment. Hányszor rendelünk meg mi lelkészekként, okosok mellett, és hányszor éljük át életünk útján. Sokszor vigasztalhatatlan embereket kell lelkigondoznunk, mert a hiány borzasztó fájdalmat jelent. De természetszerűen nem csak a testi halál az, amivel kapcsolatban elmondhatjuk ezt. Nagyon sok minden úgy is tud hiányozni, hogy emlékszünk még arra, hogy valami régen máshogy volt. A fiatalabb nemzedék sokszor hallja az idősektől, de ezek régen mennyire más volt. Mennyire más volt a család, a több generációs, mennyire más volt, amikor volt még idő, és mennyire tud fájni az idő hiánya. Mennyire föl tudják említeni a régiek, hogy a családban volt még figyelem, mennyire tud fájni a figyelem hiánya, mennyire tud fájni a szeretet hiánya, mennyire tud fájni gyülekezeteinkben, talán szép nagy templomainkban a hiányzó emberek hiánya. Mennyire tud fájni, amikor fölemlítik a régiek, az idősek, a gyülekezet stabil, oszlopos tagjaink, hogy annak idején mennyivel többet konfirmálkodtunk, hogy még hangos volt az ifjak hangjától a karzat, hogy jöttek az iskolások, és mennyire fáj a csendes hiány. Ismerünk, tudunk arról, hogy szegítőtek megért gyülekezeteink, falvaink elnéptelenek, és a hiány fáj. De hadd mondjam el azt, hogy ez nem csak velünk van így, akik testileg, lelkileg hiányokat szenvedünk, hogy a hiány fáj. Számomra az evangéliumokban az az örömteli, hogy Istenről Jézus úgy tesz tanú bizonyságot, mint akiknek neki is fáj a hiány, az elveszettek hiánya, és viszont a gyönyörű példázat, a talán legismertebb példázat a tékozó fiúról szóló. Az Istennek fáj a hiány. Istennek fáj az, hogy vannak, akik elvesztek, elkallódtak, akik ott is lehetnének akár, mert élnek, de más utakat járnak. Azok, akik elmentek, talán Isten fájnál járnak, de talán még azt se tudják, hogy merre mennek. Istennek fáj a hiány. Hadd mondjam el nektek, kedves testvéreim, hogy a hiány azon túl, hogy fájdalmas, áldott eszköz is lehet. A hiány áldott eszköz lehet, és Isten úgy uralkodik ebben a világban, hogy mindent, azok esetben, hogy a fájdalmas, a rossz dolgokat is föl tudja használni megmentésünkre. A tiltott fiú példázatában is. Amikor annak a fiúnak már nagyon fájt. Nagyon fájt az elrontott élete, fájt a számkivetettsége, az elesettsége. Akkor egyre erősebb volt az az emlék a szűkülőkről, amikor még otthona volt, amikor még otthon volt. És lassan-lassan eljut oda, ahol a kérdés kevés ember jut el, hogy magába szállt, végig gondolta, hogy mit rontott el, és hogy hol van rendben. Evangélikus családunknak nagyon gazdag öröksége van. Gazdag örökségünk van. És erre legtöbb evangélikus hittestvérünk büszke is. És olyan helyet földre a világban, és itt Magyarországon is kisebbségi léte ellenére, amire büszkék vagyunk. Mi jellemző az evangélikus család? Mi az, amire mi olyan büszkék vagyunk? János evangéliumában van egy nagyon megragadó történet, a feltámadott Úr megjelenik a Genezáreti tó partján, és a már munkájukhoz visszatért halászokat megszólítja, és megadja nekik azt az ajándékot, azt a csodát, hogy szinte nem is érlődik a tanítványok elhívásakor megért történet, a nagy halfogás története. És azt írja a bibliai szöveg, hogy akkor kifogták a halakkal teli hálót, és ott 153 hal volt. Az írásmagyarázatok sokféle magyarázatot adnak erre a 153-ra, és nem lehet olyan könnyen előteni, hogy melyiknek van teljesen igaza, de van egy magyarázat, aminek nagyon megtettek, amelyik azt mondja, hogy a 153, azért 153, mert hogy ennyi hal volt annak idején. És noha tudjuk, hogy a halak száma, ha ennyi volt is, nyilván együtt nem lehetett jelen a generálisítóval, hiszen ott nem lehetett egyszerre édesvízi és sósvízi hal, meg állóvízi és folyókban, patakokon élő hal, de abban a tekintetben mindenképpen jó magyarázat, hogy Jézus hálójában ott lenne a helye mindegyiknek. Mindegyiknek. És megragadott ez a kép, mert ha az evangélikus örökségünket figyelünk, akkor azt mondhatjuk, ha hal hasonlattal kellene kifejeznünk, hogy mi jellemzi az evangélikus örökséget, az evangélikus sajátosságot. Azt mondhatnánk, hogy az evangélikus halacskákat az jellemzi, ami a hegyi patakok halait, hogy szemben úsznak a fel az árral, mert a forrás felé úsznak. De az evangélikus örökségnek az volt a legcsodálatosabb értéke, Luther, amikor a Szentírás olvassa, rájött arra, hogy micsoda kincses bánya az, forrás tette keresni, és a forrás keresésére hívott másokat is. Mindazok, amiket a legnagyobb kulturális kincseinknek tartunk, ezzel tudnak összönni. Az, hogy itt a Dunántúlon már 1541-ben Sárváron új szövetséget nyomtattak, az első magyar földön kinyomtatott magyar nyelvű új szövetséget, ezzel tud összönni. A forrás keresték, és a forrás keresésére hívtak másokat. És jellemző az evangélikusságra az, ha kell, szembeúszik az állal, mert mindig arra siet, amire a forrás van. És ha néhány támpontot keresünk a saját történelmünkből, akkor elmondhatjuk, ilyen furcsa, az első evangélikus nyom a Dunántúlon 1522-ig vezet vissza. Ez mindösszesen 5 évvel van azután, hogy Luther kicsögette a 95 évvel. Egy évvel van azután, hogy Luther a Vonci Birodalmi Gyűlésen elítélték. És már a tiszta forrásról szóló jó hír, a Jézusról szóló jó hír, az evangélium jó híre itt van a Dunántúlon. Milyen megdöbbentő, hogyha a törvénykönyveket kapasztatjuk, egy évvel ezután, 1523-ban már van egy törvény a luteránusok ellen. Még 2 év, már kimondják azt 1525-ben, a luteránusokat meg kell érgetni. Kedves testvérek, borzongjatok ebbe vele. Borzongjatok vele. Mi úgy vagyunk itt, most már 480, közel 480 évvel ezután, hogy teljes gátat építettek, nem ússzanak a halacskák a forrás felé. És úsztak. És átugrálták a gátakat. A mi elejénk voltak ezek. A ti szüleitek, nagyszüleitek, ükszüleitek, ki tudja hány generációkán. És amikor a forrás kereső elejét, a legnagyobb áldásukat elvetítették, éppen Sárváron, akkor megdöbbentő, mellett vágul az, hogy a éppen Sárváron a gály alapságra ítéteket ott ürizték a sárvári várban, és a vésztörvénység időszakában halálra ítélés terhe mellett. Megfenyegették őket, és elejét azt mondták, hogy az evangéliumot nem engedjük, a tiszta forrás felé haladunk. És milyen döbbenetes, hogy a saját történelmünkben, amikor az engyülés ideje jött, akkor az engyülés az volt, hogy már vármegyénként megengedték, hogy 2 templomot építessenek. Ezek voltak az úgynevezett partikuláris templomok. És a családunk, az evangélium hordozói, az egykori evangélikusok minden vasárnap, van aki 10, van aki 20, van aki 50 kilométer gyalogolt, van aki még ennél is többet, hogy elmenjen az Isten házába. Azok az artikuláris templomok nem értettek a főutcákra, nem lehetett templomformáit, nem lehetett szórni, és amikor ma erre a mai ünnepre készültem, gondolkodtam azon, hogy én érdekes, hogy a sportcsarnok ma számunkra egy artikuláris templom. Egy artikuláris templom. Ahogy annak idején őseink összejöttek torony nélküli templomban, de fontos volt, hogy összejöjjenek, hogy ússzanak a tiszta forrás, a tiszta víz felé, mert ott van a remény. Onnan jön az élet. És itt most, amikor hagyományainkat, tradícióinkat is közben fölemlítjük, fontos elmondani, hogy elkeseredésünkkor nem azért kérünk össze, hogy a sebeinket nyomassuk. Nem azért, hogy fölemlegessünk, hogy milyen nehéz volt a mi történelmünk. Itt a várral is szembeúszó halak nagyon megerősödnek. És nem válik nálukra. Az sokszor talán nehezebb úgy. Reménységünk pont az, hogy a hagyományainkból is, és főképpen a forrásból erőt merítettünk. mert a forrás maga Jézus Krisztus. Múlt év végén a kereszténység egyik ellenvárában, az egykori Konstantinápolyban, mai Isztambulban járhattam. És ott elmentem a múzeumba, és ott egy hatalmas nagy csarnok volt az egykori keresztény emlékek kiállítására rendezve. Sok-sok minden van ott, sírkövektől kezdve, feliratokon át, de ami a figyelmet a leginkább megragadta, az egy főszószék volt. Maga a homlokzata is, vagy a szentben lévő rész is nagyon szép volt, keresztény motivumokat ábrázolt, művészi alkotás. De nekem a hátsó része ragadta meg a figyelmet. A hátsó része, ami azért volt nagyon különleges, mert a kőszószéknek a kő lépcsője le volt bontva. Nem kicsit, nagyon. És azon gondolkodtam ott a múzeumban, eltűnődve a helyzet furcsaságán, hogy hány igehirdető mentett föl, hány prédikáció hallott. Ez volt az egyik, ami eszembe jutott. És az a hála volt a szívemben, hogy az Isten a történelemben különböző helyeken alkalmakat adott, hogy szóljon az új hírnek. Ugyanakkor beleborzoltam abban, hogy még az is megtörténhet, hogy az ige hiába szól. Beleborzoltam abban, hogy ez a kép intőjel is. Intőjel. Mert nem elég büszkének lenni. Nem elég akár a mi gazdag hagyományainkat őrizni és ápolni. Tehát nem az emlékek tartanak meg. Egy családot sem. Nem az emlékek, hanem valami más. Valami más, ami megtarthat, az maga az isteni szeretet. Jézus Krisztus. És hogyha a saját emlékeinkben, értékei között még egy kicsit kutakodunk, akkor elmondhatjuk azt is, hogy elején olyan felszereléseket tettek egykor, amire a mai egyház is építhet. A mai evangélikus család. Mert azzal, hogy keressék a tiszta forrást, sok minden más is megtaláltak, mert az igében találtak választ, találtak erőt, találtak vigasztalást, találtak reményt. Én mindig úgy jöttem, ez a kereszt, amelyikben ott van a fehér letevő, jelezve az, hogy a tiszta forrás Jézus Krisztus, akiben eljött a bennünket kereső Isten erre a földre, elhozta a szeretetet. Azt a szeretetet, ami olyannyira hiányzik ebből a világból. És elhozta a reményt. Törékenységünkben, elesettségünkben. Őre hangolódunk. Hiszen ők ott bennünket össze. Vannak különbözőségek közöttünk, de az evangélikus családban jellemző volt mindig is a lényegkeresés, a lényeglátás. A lényeg pedig nem más, mint maga a forrás. Jézus Krisztus. Imádkozzunk. Köszönjük nektek, hogy közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy te vagy az, akiben a család gyógyulhat, a testi család, a vérszerinti család is, hiszen az emberi kapcsolatokat tudod megújítani. De úgy gyógyulhat a lelki család is, ami egyházunk. És imádkozunk azért, hogy frissítsd, újítsd az élő vízzel. Kérünk, Urunk, áld meg ezt az együttlétet, áld meg gyülekezeteinket, add meg nekünk a lényeglátás ajándékát, az, hogy a lényegben benned megélhessük az összetartozást, megtalálhassuk a keretetőnőzásának a gyújulás útját. Amen.